Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Mindszenty József bíboros hercegprímás halálának 50. évfordulója alkalmából szentmisét tartanak Budapesten, a Szent István Bazilikában szombat délelőtt 10 órától. Közölte Zsuffa Tünde, az Esztergom budapesti főegyházmegye sajtószóvivője a Magyar Távirat irodával. A szentmise főcelebránsa Udvardi György veszprémi érsek lesz. Mivel a Mindszenty Józsefre emlékező misét évről évre tartó Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek Rómában tartózkodik a május 7-én kezdődő konklávé miatt, mondta. Az eseményre Mindszenty József pappá szentelésének 110., esztergomi érseki és hercegprímási kinevezésének 80., halálának 50. évfordulója alkalmából kerül sor. A szentmisén, amelyet hagyományosan az esztergomi bazilikában, idén azonban a székesegyház felújítása miatt Budapesten rendeznek meg, 300 egyházi iskolába járó fiatal is részt vesz, tette hozzá. Mindszenty József 1975. május 6-án halt meg, Mária Celben temették el. A legfelsőbb bíróság 1990. május 18-án ártatlannak nyilvánította. Holttestét 1991. május 4-én ünnepélyesen hazahozták, majd újra temették az esztergomi bazilika altemplomában. A bíboros boldoggá avatási pere 1994-ben kezdődött, és jelenleg is folyamatban van a Vatikánban. Ideje, hogy a magyarok fölébredjenek és lássák, hogy van egy brüsszeli központú nemzetközi erő, egy nagy háborús hálózat, amely azon dolgozik, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, amely végrehajtja, amit Brüsszelből kérnek, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor arról beszélt, az Európai Néppárt vezetője Brüsszelben megmondta, hogy a mostani kormány helyett egy Tisza párt által vezetett báb kormányt akar. Ne engedjük át hazánkat Brüsszelnek, ne legyünk brüsszeli gyarmat, hangoztatta, arra figyelmeztetve, hogy ennek súlyos következményei lesznek gazdaságilag. Nem akarok feladni egyetlen célt sem, amit 2025-re kitűztünk. Ezért van az, hogy bár tudatában voltunk a várható növekedési adatnak, a parlamentben mégis elfogadtuk Európa legnagyobb adócsökkentési programját, közölte a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy miért maradt el a vártól a magyar gazdaság teljesítménye az első negyed évben, elmondta. Az egész európai gazdaság stagnál, és mi az uniós tagságunk miatt ennek a gazdaságnak vagyunk a része. A kormány a közösségi oldalára feltöltött videóban buzdít részvételre az Ukrajna uniós tagságáról szóló szavazáson. A magyar kormány közösségi oldalára pénteken feltöltött videó szerint az Európai Néppárt eldöntötte, gyorsító sáv Ukrajna uniós tagságához, még több pénz és még több fegyver Ukrajnának. A videó idézi Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, aki azt mondta, továbbra is ki kell állnunk Ukrajna mellett, több katonai és pénzügyi támogatást kell nyújtanunk, és nagyobb nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra, és igen, egyértelmű utat kell mutatnunk Ukrajna számára az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz. A kormányzati videó szerint Brüsszel az európaiak és a magyarok pénzét Ukrajnába viszi. Legyen ebből elég, Vox 2025, szavazzon ön is Ukrajna uniós tagságáról, hangzik el a videóban. A meséket felejtsük el, Ukrajnát most akarják felvenni az EU-ba, Brüsszel a Tisza párttal tandemben. Ez csődbe vinni a magyar gazdaságot, ezért ezt meg lehet és meg is kell akadályozni, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök kifejtette, ezért zajlik most egy szavazás, nem majd egyszer kell szavazni, hanem itt és most. Arra biztatott mindenkit, hogy szavazzon. Rámutatott, van időpont, tudjuk, mikor akarják felvenni Ukrajnát az EU-ba. Nem érdemes homokba dugni a fejünket. Maga az Európai Néppárt, az Európai Bizottság vezetője és az EU első számú bürokratája jelentette be, hogy 2030-ig, jegyezte meg. végül az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős száraz idő várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos északkeleti helyeken 1-2 fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából. Fernández bíboros homíliája. Ferenc pápa fáradhatatlan munkás volt. Szavazó joguk van a 120 fő feletti bíborosoknak is. Becsú bíboros nem vesz részt a pápa választáson. A bíborosi kollégium köszönete Róma városának és a szentszéki dolgozóknak. Imádkozzunk a konklávéért, kérik a bíborosok. Jézussal a túlsó partra, Szent Atanázzal a bárkában. Páter Vértesaljai László jegyzete. Fernández bíboros homíliája. Ferenc pápa fáradhatatlan munkás volt. A Ferenc pápa emlékére tartott 6. novemdiális szentmisén, amely a munka világnapjára esett, Fernández bíboros arról elmélkedett, hogy az elhunyt pápa a munka méltóságára helyezte a hangsúlyt. Május 1-én csütörtökön, amely a Vatikánban, akár csak a világ számos országában munkaszüneti nap, a bíborosi kollégium nem tartotta meg a kongregációs ülést a konklávé előkészítésére. Sokan közülük azonban összegyűltek a Szent Péter Bazilikában, a 7. szentmisén, amelyet a 9 napos gyászidőszakban tartanak. A szertartást Viktor Manuel Fernández bíboros, Ferenc pápa jó barátja vezette, aki a hittani dikasztérium prefektusaként szolgált. Fernández bíboros homíliája elején kijelentette, hogy halála óta Ferenc pápa teljesen Krisztusé.
Ora non possiamo ignorare che stiamo celebrando pure la giornata dei lavoratori.
Május 1-e a munkavilágnapja is, hangsúlyozta az argentin bíboros, aki szerint Ferenc pápa számára a munka kifejezi és táplálja az emberi lény méltóságát. Lehetővé teszi számunkra, hogy fejlesszük képességeinket, segít abban, hogy növekedjünk kapcsolatainkban. Lehetővé teszi számunkra, hogy úgy érezzük, Isten munkatársai vagyunk e világ gondozásában és jobbátételében, mondta Fernández bíboros.
Cioè, che possa sviluppare tutto il bene che ha in sé, che possa guadagnarsi il pane con doni che Dio le ha dato, che possa evolvere le sue capacità.
Az emberi méltóság előmozdítása azt jelenti, hogy képessé tesszük az embereket arra, hogy kifejlesszék mindazt a jót, ami bennük van, hogy az Istentől kapott ajándékokkal keressék kenyerüket, hogy fejlesszék képességeiket, tette hozzá. Fernández bíboros ezután kifejtette Ferenc pápa meritokráciával kapcsolatos kritikáját, amely ahhoz a gondolathoz vezet, hogy csak azoknak van érdemük, akik sikeresek az életben. Az argentin bíboros elmesélte egy Buenos Airesben élő ismerősének történetét, aki napi 12-15 órát dolgozott, és azt választotta, hogy nem látja a gyermekeit, hogy elég pénzt keressen táplálásukra. Egyszer, mondta Fernández bíboros, egy jól öltözött járókelő rákiáltott: menj és dolgozz, lustálkodó! Ezek a szavak borzasztóan kegyetlennek és hiúnak tűntek, mondta Fernández bíboros. De más, elegánsabb beszédekben is jelen vannak. A mai világban úgy tűnik, hogy valaki, aki sok vagyont örökölt, méltóbb, mint valaki, aki egész életében keményen dolgozott, anélkül, hogy képes lett volna megtakarítani, hangsúlyozta. Majd feltette a kérdést.
I deboli non hanno la mia stessa dignità. Quelli che sono nati con meno possibilità devono solo limitarsi a sopravvivere.
Nincs a gyengéknek ugyanolyan méltóságuk, mint nekünk. Vajon azoknak, akik kevesebb lehetőséggel születtek, egyszerűen csak túl kell élniük? Fernández bíboros ezután Ferenc pápáról, mint a dolgozó ember példájáról beszélt. Nem csak délelőtt dolgozott a találkozókon, az audienciákon, a szertartásokon és összejöveteleken, hanem egész délután is, idézte fel. Hozzátette, hogy a halála előtt mindössze 4 nappal, nagyon legyengülve, ragaszkodott hozzá, hogy ellátogasson egy börtönbe. A Szent Atya ritkán vett ki szabadságot, Buenos Airesben is már ez volt a szokása, emlékezett vissza Fernández bíboros. Soha nem ment étterembe, színházba sétálni vagy megnézni egy filmet, soha nem vett ki egy teljes nap szabadságot.
Il suo lavoro di ogni giorno era la sua risposta all'amore infinito di Dio.
Ferenc pápa számára a napi munkája volt a válasz Isten szeretetére. A kúria tagjai is munkások, hangsúlyozta Fernández bíboros. A munka számunkra a kúriában, mint keresztények számára, az éretté válás és a kiteljesedés útja is. Homiliája végén az argentin bíboros felidézte, hogy amikor Ferenc pápa aggódott, egy darab papírt tett Szent József ikonja alá egy könyörgéssel. Fernández bíboros hangsúlyozta, hogy most ehhez a szenthez imádkozunk, aki oly keményen dolgozott Máriáért és Jézusért. Kérjük, hogy ölelje át szeretett Ferenc pápánkat a mennyben.
Szavazó joguk van a 120 fő feletti bíborosoknak is. Becsu bíboros nem vesz részt a pápa választáson. A szerda délelőtti 7. kongregációs ülésről kiadott szentszéki közlemény arról tájékoztat, hogy a korábban 120 főben maximált részvételi szám fölötti bíborosok is szavazhatnak majd a konklávén. Az ülés résztvevői elismeréssel fogadták Angelo Becsu bíboros döntését, aki távol marad a konklávétól. Az elmúlt napokban megvitatott 2 kérdésről született döntés a szerda délelőtti kongregáción. A választó bíborosokra vonatkozóan aláhúzták, hogy Ferenc pápa annyi bíborost kreált, hogy számuk összességében átlépte a 120-at, amit a Szent II. János Pál által 1996. február 22-én közzétett Universi Dominici Gregis kezdetű konstitúció maximum létszámként meghatározott. Ezért pápai hatalmánál fogva ez alól felmentést adott. Így a létszámot meghaladó bíborosok a konstitúció 36. pontja alapján kreálásuk pillanatában jogot szereztek a római pápa megválasztására. A másik kérdés Giovanni Angelo Becsu döntésére vonatkozott, aki az egyház javát szívén viselve úgy határozott, hogy nem vonul be a konklávéra, és ezáltal hozzájárul a szeretett közösség és a nyugodt légkör megteremtéséhez az új pápát megválasztó bíborosi ülésen. Becsu bíboros elhatározta, hogy engedelmeskedik az elhunyt Ferenc pápa akaratának, bár továbbra is fenntartja ártatlanságát. Az egyház javát a szívemen viselve, amelyet mindig is és a jövőben is hűséggel és szeretettel szolgálok, valamint azért, hogy hozzájáruljak a konklávé egységéhez és nyugalmához, elhatároztam, hogy engedelmeskedem, ahogy mindig is tettem, Ferenc pápa akaratának, és nem veszek részt a konklávén, miközben továbbra is meg vagyok győződve az ártatlanságomról, nyilatkozta Becsu bíboros. A kongregáció testülete értékeli ezt a gesztust, és annak a kívánságának ad hangot, hogy az illetékes igazságszolgáltató szervek végérvényesen megállapítsák a tényállást. Imádkozzunk a konklávéért, kérik a bíborosok. A szerdai kongregációs ülésen a bíborosok Isten népéhez fordultak, kérve, hogy imádkozzanak a pápa választásért. Az ima adja meg a valódi erőt, mely az egyházban erősíti Krisztus teste tagjainak egységét. Hallgassuk meg a Szent Lelket, és kövessük útmutatását. A szűzanya kísérje oltalmával és közbenjárásával a konklávét. A bíborosi kollégium, mely Rómában gyűlt össze, és az általános kongregációs ülésekkel készül a konklávéra, Isten népéhez fordul, hogy kegyelmi pillanatként, lelki megkülönböztetésként élje meg ezt az egyházi pillanatot, Isten akaratát meghallgatva. Ezért a bíborosok felelősségük tudatában érzik, hogy szükségük van minden hívő imájának támogatására. Az ima adja meg a valódi erőt, mely az egyházban erősíti Krisztus teste tagjainak egységét. A közelgő feladat nagysága és a jelen idők sürgetése láttán mindenekelőtt a mennyei atya végtelen bölcsességének és gondviselésének alázatos eszközeivé kell válnunk, engedelmeskedve a Szentlélek működésének. Ő ugyanis Isten népe életének főszereplője, őt kell meghallgatnunk, elfogadva azt, amit az egyháznak mond. Szűz Mária kísérje ezt a szívből jövő fohászt anyai közbenjárásával, kérik a konklávéra készülő bíborosok. A bíborosi kollégium köszönete Róma városának és a szentszéki dolgozóknak. Ré bíboros levélben köszönte meg Róma polgármesterének, a városnak és a szentszéki dolgozóknak, amiért a pápa betegsége, halála és temetési szertartása idején szeretetükkel, munkájukkal hozzájárultak ezeknek a szomorú és nagy média figyelmet igénylő eseményeknek a zavartalan lebonyolításához, közvetítéséhez. Giovanni Battista Re, a bíborosi kollégium dékánja levelet küldött Roberto Gualtieri római polgármesternek, amelyben a bíborosi testület nevében háláját fejezi ki a Ferenc pápa betegsége és halála napjaiban tanúsított figyelemért, szeretetért, odaadó munkáért, melyen lehetővé tették a világ minden tájáról érkező híveknek azt, hogy egy ilyen fontos és fájdalmas lelki pillanatban jelen lehessenek. Róma városa osztozott az elválás szomorúságában az egész világgal, majd tevékenyen segített a zarándokoknak abban, hogy búcsút vegyenek a pápától a Szent Péter Bazilikában. A bíboros köszönetet mond a városvezetésnek, a közintézményeknek és magánvállalkozásoknak, az önkénteseknek és a városlakóknak, akik hozzájárultak ennek a rendkívüli eseménynek a lebonyolításához. Hasonlóképpen köszönetet mondott Ré bíboros a szentszéki alkalmazottaknak, akik megfeszített erővel dolgoztak azon, hogy a pápa halála körüli napokban biztosítsák a temetés, a gyászidőszak szertartásain való részvételt. A szentszéki államtitkárság, a római kúria és a kormányzóság más szervezeteinél dolgozó egyháziak, szerzetesek, világi hívek szorgalmas munkája nem csak az elhunyt pápa iránti szeretet bizonyítéka, de a szentszék iránti szolgálat szelleméről és hűségéről is tanúskodik.
Jézussal a túlsó partra, Szent Atanázzal a bárkában. Páter Vértes Ajai László jegyzete.
Május 2-a Szent az alexandriai püspök és egyház tanító emléknapja. A napi olvasmányok egy-egy gondolata segítségével közeledek a páratlan éles látású, fedhetetlen életű, de heves természetű teológushoz. Szent Atanász 295-ben Alexandriában született, meg a keresztényüldözés végső szakaszában. Abban a rendkívül művelt, hellenizált Nílusparti metropoliszban, amely Róma után a legnépesebb város volt. A napi szenteszke a főtanács egyik tagját, Gamálielt mutatja be, aki máig érvényes tanítást ad a vitás kérdéseket rendező helyes eljárásmódról. Ha ez a törekvés utal az apostolokra, vagy mozgalom emberektől származik, úgyis magától felbomlik. De ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, és úgy látszanék, mint ha Isten ellen tusakodnátok. Gamáliel türelmes, körültekintő, tapintatos, és mégis bátor, kezdeményező. Az ifjú Saul is ott ült lábainál, de az igazság kifejtésének eljárásmódját csak később saját keserves tapasztalataiból tanulta meg. Atanász tanítómestere Alexandros, a város püspöke, aki felfedezi az ifjú Atanászban rejlő talentumokat, és megteszi titkárának és diákonussá szenteli. 325-ben magával viszi Níceában az első egyetemes zsinatra, amelynek éppen most ünnepeljük 1700. évfordulóját. Három évvel később a nagyjából Krisztuskorú ifjú Atanászt választják Alexandria püspökévé. Atanász páratlanul okos és művelt, kérdelhetetlenül logikus, de türelmetlen és lehengerlő. Szinte féktelen erő rejlik benne, és hiába is van igaza, körülötte mindig viszály támad. Ennek következménye, hogy hosszú életében ötször is száműzték az uralkodók püspöki székéből. És jól lehet, a tanításban igaza volt, általában a stílusával volt a baj. Éppen ezért Atanásznak át kellett kelnie saját viharos természetű genezáreti tavának túlsó partjára, ahogy a mai evangéliumban Jézusról olvassuk. Ő ugyanis egy heves vitabeszéd után át kell a tó túlsó partjára, és ott, Kafarnaum mezején, immár nem csak szavait, a bennük rejlő igazsággal osztja ki mindenkinek, hanem a megszaporított kenyérben önmagát is, akiről, igaz csak egyszer jellemezjen önmagát, így vallott: tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. Ennek a Jézus bárkájában való tanulásnak van egy feltétele. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem. Atanász közel 60 éves már, amikor 355 és 366 közt háromszor is számüzetésbe került. A gondviselés elviszi Szent Antal remetéhez, aki felveszi Jézus igáját, így már nem saját nyűgét hordozza tovább, és a több mint 100 éves Antal apátnak, az ő Gamálieljének a lábához ül. Beszáll a bárkába, hogy átkeljen saját túlsó partjára. Antaltól azt a Jézusi jellemet tanulja meg, amelyet a zsidókhoz írt levél tanúsága szerint maga a mester is úgy tanult. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, a szenvedésből tanult engedelmességet. Bár Szent Antal apát ugyanazt vallja a hitben, mint Atanáz, a számüzőr püspök mégsem teológiát tanult tőle, hanem lelkületet, ahogy a Gamáliel nevelte Pál apostol kéri, ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Bár Szent Antal apát 356-ban, 105 éves korában elhunyt, Atanász mégis marad a pusztában, és tanulja az ön jellem faragást az Antal körül kialakult remete közösség életéből. Hálából azonnal megírja Szent Antal életét, amely keleten és nyugaton nem csak a leendő szerzetességet alapozza meg, hanem lelkiséget ad az egyház minden tagjának. Atanász így evezett át lelke háborgó tengerén annak túlsó partjára, mert a pusztai remete megszelidíti őt is. Megnyugszik, egyre higgadtabb és megfontoltabb, egyre többet imádkozik, és azt is megtanulja, amire a Gamáliel nevelte Pál apostol inti: lehet bár profétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket is. Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Add, Uram, hogy merjünk beszállni a te bárkád az egyház hajójába, hogy a lélek szelével átevezzünk a túlsó partra, ahol te már vársz ránk, kenyered asztalával. De hadd tegyek hozzá még egy gondolatot Szent Jeromosról, aki bár 50 évvel később született, mégis párja Szent Atanáznak, nyugaton. Egyek a szellem frissességében, a tisztánlátásban, és egyek jellemükben is. Jeromos is robbanékony, türelmetlen, és hozzá még sértődékeny is. Rendkívüli képességét előbb Damaszusz pápa mellett fejtette ki, majd ő is bárkába szállt, szó szerint is lelkiekben is, és Betlehemben telepedett le, ahol remete életét folytatott. Olvasta Atanász püspök Szent Antalról írt életrajzát, és ez csak mélyítette benne a visszavonult emlékedésre kész hajlamát. Ő is a magányban, a csöndben, az imában szeridült meg, és kapott kedvet ahhoz, hogy maga is remeteként megírja Szent Antal apáttársának, remete Szent Antalnak és gázai Szent Hiláriumnak az életét. Milyen szép és gazdag a Communio Sanctorum, a szentek közössége, amelyet pár napja az egyház elénekelt Ferenc pápa temetésekor.
Páter Vértesaljai László jegyzetét hallották.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban az Isten irgalmasságról a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival Lóci Tamás, hogyha beszélget.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. Húsvét után második vasárnap ünnepeljük szerte a katolikus világban az isteni irgalmasság vasárnapját. Pár éve már beépült vallásgyakorlatunkba, ismerjük talán szinte mindenki a templomba járók közül, kicsi és nagy egyaránt. Mégis nem biztos, hogy mindannyian teljesen tisztában vagyunk azzal, mi is van ennek az ünnepnek a hátterében, honnan, ki által ismerjük ezt a kinyilatkoztatást, és milyen ígéreteket kapcsolt a mi Urunk Jézus Krisztus mindazoknak az imádságához, akik tisztelik és ápolják az Isten irgalmasság kultuszát. Ezért mai adásunkat Szent Faustina nővér alakjának és az Isten irgalmasság üzenetének szeretnénk szentelni. Mai beszélgető társaim Czapák Attila és Takács Máté, a Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai. Kezdjük talán azzal, hogy Szent Faustina nővér életét megismertetjük a tisztelt rádióhallgatókkal.
1905-ben született a Lodzs melletti Glogoviec faluban Stanislav Kowalski és felesége Marianna 10 gyermekes családjának harmadik gyermekeként. Gyermekkorától kezdve az ima szeretete, a szorgalom, az engedelmesség és az emberi nyomor iránt érzett érzékenység jellemezte. Iskolába gyakorlatilag alig 3 évet járt. 10 éves lányként elhagyta az otthonát és gazdag családokhoz ment szolgáló leánynak. 20 éves volt, amikor belépett az irgalmasság anyja nővéreinek kongregációjába, amelyben Mária Faustina nővérként 13 évet élt le szakács, kertész és portás munkakörben tevékenykedve. Élete, amely látszólag nagyon egyszerű, egyhangú és szürke, az Istennel való rendkívül bensőséges egységet takarta. Gyermekkorától fogva szeretett volna nagy szent lenni, és következetesen törekedett is erre együttműködve Jézussal az elveszett lelkek megmentésében. Egész életét felajánlotta áldozatként a bűnösökért. Szerzetesi életének éveit ezért a sok szenvedés és a rendkívül mélységes misztikum jellemezte.
Valószínűleg az imádságos lelkületét és a misztikai iránti vonzódását még édesapjától kaphatta, aki nagyon imádságos ember volt. Főjegyezték róla, hogy már hajnalban elmondta a szeplőtelen fogantatás kis zsolozsmáját, majd nagybődben Jeremiás síralmait. Felesége hiába kért, hogy ne zavarja az alvó gyermeket, neki azt mondta, hogy asszony, az Isten jön először, jó példát kell adni a kicsinyeknek. Talán ennek köszönhető, hogy Helén, hiszen ennek keresztelték Faustinát, már 7 éves korában érezte a hívást a szerzetesi életre. Aztán, amint hallottuk, nem sokat járt iskolába, a család szegénysége miatt inkább az állatokat kellett őriznie, viszont annál többet imádkozott. Anyja szintén nem tartotta jónak, hogy még éjszaka is imádkozik, és azt mondta gyermekének, kicsikém, az agyadra megy a sok imádkozás. Ezután jelentette be szüleinek, hogy apáca szeretne lenni, erről már mindketten, mármint a szülők mindketten hallani sem akartak. 18 éves volt, amikor egy tánc mulatság közben megjelent neki Jézus, és ezt kérdezte tőle. Meddig fogok még szenvedni miattad, és te meddig vezetsz még félre engem? Ez olyan megdöbbentő hatással volt rá, ez a jézusi jelenés, és annyira szíven ütötték ezek a szavak, hogy valóban otthagyta a táncot, elment a templomba, és az oltári szentség előtt leborulva megkérdezte Jézust, hogy mit kell tennie. Aztán azokat a szavakat hallotta, azonnal utaz Varsóba, ott fogsz belépni egy zárdába. És csak később mondta el ezt a történetet a nővér társainak Varsóban, és a szüzanyát kérte, hogy vezesse őt és irányítsa az életét.
Szent Faustina nővér több kolostornál is megpróbálkozott, hogy felvételt nyerjen, de egyikben sem sikerült. Végül az irgalmasság anyja nővéreinek kongregációját kereste ugye fel. A főnöknő azt kérte tőle, hogy 1 évig dolgozzon előtte. Háztartási alkalmazott volt, majd 1 év múlva ismét jelentkezett a kolostorba. 1925. augusztus 1-én angyalos boldogasszony ünnepének vigíliáján lépte át a kolostor küszöbét Varsóban. Erről a naplójában így nyilatkozik. Határtalanul boldognak éreztem magam. Az volt a benyomásom, mintha a paradicsomi életbe léptem volna be. Helén ekkor volt 20 éves. A gondviselés akarta, hogy éppen az irgalmasság anyjának, Máriának oltalma alatt élje le rövid földi életének utolsó 13 évét. Ő, akit Isten az irgalmasság üzenetének hirdetésére választott ki. A beöltözéskor az oltári szentségről nevezett Mária Faustina nevet kapta, mint ezt már említettük korábban is. 1933. június elején tett örök fogadalmat, ugye a szokásos tisztaságra, a szegénységre és az engedelmességre. Isten mindig az alázatosokat, a kicsinyeket és az egyszerűeket választja ki, erre már több példát is találunk. Pont ilyen gyakorlatilag Faustina nővér példája is. Hiszen Jézus pont ő hozzá, ehhez az egyszerű kislányhoz intézte ezen szavait. Ószövetségi népemhez prófétákat küldtem villámokkal és mennydörgésekkel. Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, hanem meg akarom gyógyítani és irgalmas szívemre szorítani.
Ahogy ezt már megtudtuk, a kongregáció több házában is dolgozott, volt szakács, kertész és portás is. Több kórházban kezelték betegségét, mert tuberkulózis támadta meg belső szerveit. Megdöbbentő szavakkal írja le naplójában testi-lelki szenvedéseit és azokat a megaláztatásokat, amelyeket el kellett viselnie. 1936. májusában Krakkóba utazott és haláláig ott élt. Fizikailag egészen gyengülve, de lelkiekben teljesen éretten, Istennel való misztikus egyesültségben, a szentség hírében halt meg. 1938. október 5-én érte a halál, alig 33 éves korában. Testét a krakói kolostori temető sírboltjában helyezték el, majd hamvait 1966-ban a boldoggáváltási per folyamán átvitték a kolostor kápolnájába. Erekét most is ott őrzik.
Egy külső szemlélő számára semmi sem árulkodhatott belső életének rendkívüli gazdagságáról, Istennel való egyesültségéről. Buzgón teljesítette a kötelességeit, hűségesen követte rendje szabályait, a regulát, áltatos volt, hallgatag, derűs, tele jóindulatú és önzetlen fele baráti szeretettel. Ezekben a vonásaiban úgy szerintem nagyon hasonlított Jézusra, mert az evangéliumok őt is ilyen embernek mutatják be. Egész életében következetesen törekedett az Istennel való mind bensőségesebb egyesülésre. Jézusom, te tudod, írja naplójában, hogy egészen fiatal éveimtől kezdve nagy szent akartam lenni. Olyan bensőségesen akartalak szeretni, ahogy eddig egy lélek sem szeretett téged. Ugyanakkor nagy áldozatokat vállalva igyekezett együttműködni Jézussal, hogy minél több lelket megmentsen.
sosem újjon el. Nem áldásokért jöttem, Jézus, nem vagy adósom nekem, és minden csodás ajándékon túl csak vár rád. S úgy bánom, mikor hosszú listát hoztam, és rólad közben elfeledkeztem, vissza az első szeretethez szívem megnyitom. Sosem újjon el. Nem áldásokért jöttem, Jézus, nem vagy adósom nekem, és minden csodás ajándékon túl csak semmi más, semmi más nem kell, úgy vágyom rád, semmi más, semmi más, semmi más nem kell, úgy vágyom rád, semmi más, semmi más, semmi más nem kell, úgy vágyom rád, semmi más, semmi más, semmi más nem kell.
Ebből a pár felvázolt tényből és napló feljegyzéseiből is látható, milyen szent életű személy volt Faustina nővér. Még a 20. században Anyaszentegyházunk el is ismerte ezt az életszentséget nyilvános formában. Hogyan és miképpen történt ez?
A Szentpéter téren II. János Pál pápa 1993. április 18-án, húsvét második vasárnapján a boldogok sorába emelte. A szentatya az általános audencián másnap így nyilatkozott. Isten megszólított bennünket, boldog Faustina Kowalska nővér lelki gazdagságán keresztül. Ő adta át a világnak az isteni irgalmasság nagy üzenetét, és arra biztat minket, hogy teljesen hagyatkozzunk rá a Teremtőre. Isten különös kegyelmet adott neki, hogy megtapasztalja az ő irgalmát misztikus élmények és a kontemplatív ima rendkívüli adományán keresztül. Boldog Faustina nővér, köszönöm neked, hogy újra felidézted a világnak az isteni irgalmasság nagy titkát. Ezt a megrázó misztériumot, az atya kimondhatatlan titkát, amelyre oly nagy szüksége van ma az embereknek és az egész világnak. És szintén II. János Pál pápa avatta őt szentté 2000. április 30-án, ugyancsak húsvét második vasárnapján.
Szinte villámgyorsan elterjedt a világon, Boldoggá és szent javatása után Faustina nővér üzenete, az Isten irgalmasság üzenete, amelyet mi úrunk Jézus Krisztustól kapott. Vajon miben állt Faustina nővér küldetésének a lényege, hogyan összegezhetnénk?
Hogyha pontokra szedve szeretnénk ezt ismertetni, ugye minden nagyobb teljességben és átfogó képként, akkor talán így lehetne ezt összegezni. Szent Faustina nővér küldetésének lényege gyakorlatilag az, hogy újra felidézze a Szentírásban kinyilatkoztatott igazságot, ugye Isten irgalmas szeretete kapcsán, és hogy ez minden emberre érvényes, még a legnagyobb bűnösökre is. Aztán, ugye, hogy Jézus akarata szerint megismertesse az embereket az isteni irgalmasság kultuszának új formáival. Aztán, hogy kezdeményezzen egy világméretű mozgalmat az isteni irgalmasság tisztelőiből és apostolaiból, amely a vallásos élet megújulására vezete kultusz szellemében, vagyis az evangéliumi gyermeki bizalom Istenben és a fele barát iránti tevékeny szeretet szellemében. Faustina nővér, akit teljesen felemésztett a tuberkulózis, és kimerítettek a szenvedések, melyeket áldozatként vállalt a bűnösökért, a szentség hírében halt meg Krakkóban, 1938. október 5-én, alig 33 évesen.
Miután áttekintettük Faustina nővér rövid életrajzát, és az Isten irgalmasság üzenetének lényegét, Faustina nővér küldetésének pontjait, most leginkább az érdekelne engem, hogy mit jelent számotokra az Isten irgalmasság üzenete személyesen. Ha megfogott benne valami, mi fogott meg benne, végzitek-e, és miért érzitek fontosnak ezt a mai világban?
Általában a mai világban nem hallunk sokat az irgalmasságról, illetve a szeretetről, bár úgy gondolom, hogy mindenkinek szüksége van az irgalomra, és legfőképpen az Isten irgalomra, amit elnyerhetünk a bűnbocsánat szentségén keresztül is, de ugyanígy megtapasztaltjuk az imádságban, mint hogyha végeznénk a rózsafüzért. De számomra a legfontosabb az, hogy mindig tudom, hogy Isten akár, mindig tudom, hogy akármennyire bűnös vagyok, Isten mindig meg fog bocsátani. És ez a feltétlen szeretet a forrása mindennek.
Én végzem ezt az imádságot, van, hogy napjában többször is, de legalább egyszer, és olyankor szeretem ugye az isteni irgalmasság órája, ez délután 3 óra, az az óra, amikor Jézus meghalt a kereszten 2000 évvel ezelőtt, tehát általában szeretem erre az órára időzíteni, és hát, hogy miért szeretem, mi fogott meg benne. Hát elsősorban az, hogy ez egy ilyen tipikusan jézusias vonás, hogy pont amikor az emberiség a legmélyebbre süllyed, amikor a legbűnösebb, legmegsebzettebb, és leginkább rászorulna az isteni büntetésre, most nézhetjük az emberiség kollektív bűneit is, de akár személyes bűnökben is, pont ekkor nem büntető istenként, nem bíróként akar lesújtani, hanem pont ilyenkor, amikor a legnagyobb szükségünk van az irgalomra és a gyógyításra, ekkor ad a kezünkbe egy ilyen lehetőséget. Ugye van is egy ilyen mondás, hogy akkor szeress a legjobban, amikor a legkevésbé érdemlem meg, mert akkor van rá a legnagyobb szükségem. Hát Jézus ebben tipikusan így tesz velünk, és hát a másik, hogy nagyon nagy ígéreteket tesz hozzá. Ugye tudjuk, hogy amit Isten megígér, azt meg is tudja tartani. Márpedig, hogyha ezzel az imádsággal nagyon sok embernek tehetünk jót, nagyon sok emberért felajánlhatjuk, márpedig ennek az értéke is hatalmas, akkor azt mondom, hogy miért ne. Sokan mondják, hogy hát jaj, én ilyen meg olyan kicsi vagyok, nem tudok a világban lévő nehézségekkel semmit se csinálni, nem tudom jobbá tenni ezt a helyet. Pedig de igen, a világ sötét hely, mert az emberiség ilyennek építette, de hogy nem tehetünk semmit, ezzel szemben az önámítás, mert tehetünk. Ez az imádság képes rá. És akár személyes tapasztalatom is van ilyen téren, hogy igen, működik. Nagyon keményen működik a kegyelem ebben az imádságban, szóval csak ajánlani tudom mindenkinek. Mert már rámerném mondani, hogy minden jó érzésű embernek, aki benne van alapból az, hogy segíteni szeretne másokon, kötelessége lenne ezt az imát mondani, és felajánlani minimum a világegyházért, de leginkább a környezetében lévő emberekért, jó és rossz akaróikért is.
Adásunk végén, amelyet az Isten irgalmasság kultuszának szenteltünk, mi másabb búcsúzhatnánk imádság gyanánt, mint az Isten irgalmasság rózsafüzérének 1/10-ével. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Laudétur Jézus Krisztus.
In aeternum amen.
Lóczi Tamás atya beszélgetett a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Thank you.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallgathatják meg. Most lássuk a kínálatot. Először meghallgathatják az EKE műsorát, a Líceumi Krónikát, majd a közelkép mai adásában bemutatjuk a miskolci Fáy András görögkatolikus szakgimnázium és a Miskolci Egyetem nemrégiben kötött együttműködési megállapodását. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05 környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban szó lesz a gazdákat ért kihívásokról és pályázati lehetőségekről, és bemutatjuk a Miskolci Önkormányzat tavaszi kertészeti munkálatait is. 3:05 kezdődik Közélet című műsorunk, melyben egy könyvet ajánlunk figyelmükbe, majd beszámolunk egy zarándokútról és a Gyöngyösi Katolikus Iskola versenyeredményeiről. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgató, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Bérincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesztár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Húsvét vasárnap este együtt voltak a tanítványok. Az ajtókat zárva tartották, mert féltek a zsidóktól. Egyszerre eljött Jézus, és így szólt: békesség nektek! Olvasom a János evangéliumban. Nem tévedünk, ha azt állapítjuk meg, hogy a mai embert mély elégedetlenség hatja át. Bizonyos túllakottság jellemzi, amely mindig valamilyen elégedetlenségi tudattal párosul. A nagy jólét mellett azonban szerte világon mérhetetlenül sok szenvedésnek is tanúi lehetünk. Amit a mai kor emberének kínált hamis boldogság eszmék még gyilkos méreggé is fokoznak. Sokszor kétségbeesés környékezi a mai embert csak amiatt, hogy a civilizációból felkínált ezer és ezer szórakozást már nem élvezheti. Már emiatt is szüksége van a mai embernek a megújulásra, amit a zsinat kínált fel mindnyájunknak. Olyan orvoslásra van ugyanis szükségünk, amely minden lelkismeret számára lelki gyógyulást, a társadalmi tudat számára pedig végső kihatásként általános lelki felemelkedést jelenthetne, tanít 6. Pál pápa. Mi az atomkor fiai, ahogy magunkat nevezni szoktuk, különös könnyelműségre adtuk magunkat. Úgy tekintünk tulajdon történelmünkre, mintha az legalább 5000 évvel ezelőtt történt volna. Mintha mi magunk már nem is tartoznánk hozzá. Pedig csak önmagunkba kell pillantanunk, hogy meglássuk, az atomkor minden sikerével, bűnével és nyomorúságával mi vagyunk. Urunk, feltámadt Jézusunk, jöjj közénk ma is áthatolva a belülről lezárt ajtókon. Lépj középre szavaddal és szentségeddel. Add nekünk békédet, és szabadíts fel minket a legnagyobb örömre. Nyisd fel az ajtókat, melyeket belülről mi zártunk be. Ne hagyj bennünket jámbor vagy kevésbé jámbor életünkkel kamránk sötétjében, hanem tárd föl lelkünk kapuit az embertárs a világ felé. Tégy feltámadt életet tanúivá minket az emberek között, a világ terein, hogy téged hirdessünk az élet országútjain is.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,